Sziasztok! Ez a Város másik oldalán legújabb adása. Én Takács Ákos vagyok, és a mai adásban Vitézi Dáviddal fogok beszélgetni a város és az ország fejlesztési ügyeiről mindenféle léptékben.
A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, ám legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami invenció, valami, ami húz.
Ez a város megtagadta ezer éves múltját, sárga tiport a koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött.
Ha visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod, minden valóra vált.
Szia, Dávid!
Hello, köszi a meghívást!
Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor még nem is jelentetted be hivatalosan a főpolgármester indulásodat, és ehhez képest viszont enyhén szólva eseménydús hónapokon vagy túl. Bizonyára minden idők egyik legszorosabb és legfordulatosabb versenyében maradtál végül alul Karácsony Gergellyel szemben. Mielőtt rátérünk a hazai és akár világ urbanisztika nagy kérdéseire, arra szeretnélek kérni, hogy írd le tömören, tablószerűen, úgy is mondhatnám, hogy a menetrend szerint kaotikusnak, irányíthatatlannak címkézett fővárosi közgyűlésben, meg egyáltalán a fővárosi önkormányzatnál. Most milyen szerepet töltesz be? Az újonnan Podmanicki mozgalom névre keresztelt frakció vezetőjeként, és egyben bizottságvezetőként. Talán azoknak, akiket érdekelnek a város ügyei, de nem feltétlenül követik ennek a bürokráciának a működését, meg egyáltalán ennek a választott testületnek a működési rendjét. Azok számára az ügyek azok valószínűleg ismertek, de az, hogy pontosan milyen pozícióból és milyen eszközökkel, ha úgy tetszik, milyen szerszámos ládával indulsz neki ebben az új ciklusban a hát minden irányú városfejlesztés alakításának, ösztönzésének, befolyásolásának, akár szervezésének, milyen lehetőségeid vannak jogi, intézményes és minden egyéb szempontból ebben a mostani helyzetben. Igen.
Tehát ugye itt két együttműködésre kényszerülő, kötelezett szereplőknek kell együtt vezetni a várost. Az egyik maga a fővárosi közgyűlés, ami áll 33 tagból, és a főpolgármester, akit közvetlenül választanak a budapestiek. Ugye ez egy elég speciális helyzet, hiszen pont ilyen fölállás nincs sehol máshol Magyarországon. A parlamentben ugye végül is csak testületet választunk, ez maga az országgyűlés, és az maga választja meg a miniszterelnököt, tehát nem tud olyan helyzet lenni, hogy egy miniszterelnök mögött nincs ott az országgyűlési többség, mert hát akkor nem választják meg, vagy leváltják. És annyiban is más, mint más településeknek az önkormányzati rendszere, ahol azért egyéni képviselőket választanak körzetes rendszerben, és ezért valahogy azért általában könnyebben kialakul egy többség a polgármester mögött. Itt azonban hát hivatalosan a Mi Hazánk javaslatára, de ugye aztán végül a Fideszes országgyűlési többség visszahozta azt a listás választást, ami egyébként egy-egybe volt Demszky Gábor alatt végig 20 évig, és aztán Tarlós István első ciklusában 4 évig ez a rendszer volt, tehát és nem egy, hogy mondjam, nem egy történelmi előzmény nélküli rendszert hoztak vissza, ez egy teljesen listás választás, ami, hogy mondjam, mint néhány európai ország parlamentjében, aki bejut, bejut, és onnantól kezdve teljesen tükrözi a párt preferenciákat. Ugye volt egy ilyen szavazólap. Ez azt eredményezte, hogy egy olyan közgyűlés állt össze, ahol azoknak a pártoknak, akik a főpolgármester mögött álltak, a DK-nak, az MSZP-nek, a Párbeszédnek, mindössze 7 képviselője van a Karácsonyon együtt a 33-ból, a Momentum ugye ki is esett, és a maradék 26 az olyan pártok, olyan frakciókból áll, akik nem támogatták Karácsony Gergelyt ezen a választáson. Sokuk engem se támogatott, tehát most nem azt mondom, hogy ez akkor nekem van 26, abszolút nem erről van szó. De mégiscsak nem világosan mögötte álló frakciók vannak, ugye a Kutyapárt, a Tiszapárt, és mi jelentünk meg új erőként, a Podmanicki mozgalom, ami ugye az általam vezetett lista neve most a közgyűlésben, és emellett nyilván a Fidesznek is van egy képviselőcsoportja, de ők is abszolút kisebbségben vannak. Tehát míg ha összeadjuk a régi baloldalt és a Fideszt, az épp hogy a fele az egésznek. Tehát az új szereplők lényegében a felét, a Kutyapárt, a Tiszapárt, nyilván ők a legnagyobbak, és mi lényegében a másik felét adjuk ennek a közgyűlésnek. Tehát, hogyha a régire is újra bontjuk szét, akkor egyébként egy nagyjából 50-50 helyzet van. De hát ugye nem lehet ezt azért így leírni, vagy nem, ez ritkán működik pont így. Az következik ebből, hogy a közgyűlés szerepe megnő, hiszen amikor egy világos többség van, amikor a főpolgármester mögött vagy akár egy miniszterelnök mögött az országgyűlésben, ott van a saját maga által vezetett politikai mozgalom többsége, akkor az általában inkább egy ilyen szavazógépé változik. ha kell a frakciülésen, háttérbe, előkészítésben megbeszélik egymás a dolgokat, és utána a nyilvánosság előtt már csak igen, minden ellenzéki javaslatra nem, és viszonylag gyorsan véget érnek ezek az ülések. Hát ezt látjuk, hogy a parlament így működik, a közgyűlés is így működött nagyjából eddig. Most fölértékelődött a képviselők szerepe, mert hát lényegében ügyenként eltérő többségek tudnak kialakulni. Ez persze a mai politika világában azt jelenti, hogy ha egy ügyben véletlenül mondjuk a Tisza, mi és a régi baloldal pártjai együtt szavaznak, akkor a Szentkirály Alexandra és a Fidesz rögtön kiírja, hogy itt létrejött a liberális szivárványkoalíció. Ha véletlenül a Tisza és a Fidesz és mi együtt szavazunk, ilyen is volt, akkor pedig Baranyi Krisztina kiírja a Facebookra, hogy itt a Tisza és a Fidesz és mi, és kiderült, hogy itt mindenki fideszes, csak ő nem. Most nem karikírozni akarom, de ugye ez megy folyamatosan, hogy mindenki próbálja saját magát megkülönböztetni az összes többitől. És ezt azért mondom, engem ez a legkevésbé érdekel, vagy én nem veszek ebben a típusú ilyen öndefiníciós játékban részt, ez elég jól követhető a nyilvános megszólalásaimból, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy valójában nagyon nagy szerepe van annak, hogy a képviselők milyen javaslatokat tesznek, mi mellett érvelnek, mit nyújtanak be. Én ezt az eszközt talán minden eddiginél jobban igyekszem most használni a közgyűlésben. Az első ülésre bevittem a BKK rendészet létrehozását, ami a kampánynak egy szimbolikus témája volt, megosztó, de azért valójában nem annyira megosztó, tehát a budapestiek 80% fölötti része által támogatott javaslata, és ez végül sokak meglepetésére egyhangú támogatást kapott a közgyűlésben, még a legkritikusabb korábbi a kampányban kritikus főpolgármester is megszavazta, korábbi és jelenlegi főpolgármester.
Ugye van olyan értelmezése is, hogy ez tulajdonképpen nem egy új szervezetnek a létrehozását jelenti, hanem az eddigi biztonsági szolgálat erőforrásainak, akár személyzeti állományának a növelését fogja jelenteni ez a...
Ez nem így van. Ugye ma teljesen jogkör nélkül, és egyébként megfelelő képzettség nélkül, és itt a képzettség alatt nem a harcművészeti iránti képzettséget, hanem pont egy hatósági személytől elvárható empátia, kommunikációs készségre való képzettséget értem. Nélküli magánbiztonsági szolgálatok vannak, amikor ilyen BKK sárga merényes arcokat látunk. Az én javaslatom az, hogy az önkormányzati rendészeten belül, ami egy jól szabályozott szervezet törvény által, jöjjön létre egy BKK rendészet, ezt el is fogadta a közgyűlés, és hogy mondjam, hagyományos nevükön, vagy ilyen köznyelvi nevükön közterületfelügyelők, akik azért, hát ha nem is pont annyira képzettek, mint egy rendőr, de majdnem olyan képzésen átmennek, a kommunikációs képességek, a jogszabályismeret, a szociálisan nehéz helyzet esetén az empatikus képességek fejlesztése és egyebek kapcsán, ez egy komoly képzésen átmenő köztisztviselői kör, tehát ők azok, akik megjelennének a tömegközlekedés járművein és csomópontjaiban, és nekik van arra jogosítványuk a mai törvények szerint is, hogy a önkormányzati járműveken, tehát a BKK járművein érvényesítsék az utazási feltételeket. Romlanak a köztisztaság és közbiztonsági állapotok a tömegközlekedésen, ez nem csak a szubjektív érzet, de a statisztika is ezt mutatja, tehát szerintem ezzel kell foglalkozni. De nem akarok még az első kérdés elől ugrani, mert az érdekes, számomra érdekesebb szakmai része most jön, úgyhogy amikor visszatérhetek oda egy pillanatra. Tehát én most egyrészt képviselőként és frakcióvezetőként a mi háromfős frakciónk élén arra igyekszem használni ezt a mandátumot, amit a budapestiektől kaptam. Ez részben ugye 371 ezer szavazat, amit én úgy fordítok le, hogy ez a programom mögé adott felhatalmazás, ez rengeteg, bár éppen kevesebb 293-mal, mint amit Karácsony Gergely kapott, de összehasonlításként talán nem árt, ha elmondom, hogy ez több szavazat, mint amennyit Tarlós István bármikor kapott, négyszer indult a választáson, kétszer kikapott, kétszer nyert, vagy több, mint amit akár Demszky Gábor, akár Karácsony Gergely az előző 25 évben bármikor kapott. Tehát azért ez egy jelentős felhatalmazás, és ezzel nekem szerintem élnem kell, még ha nem is nyertem meg ezt a választást, és ebből a programból amennyit csak lehet a közgyűlésben érvényesíteni kell. Én ezt csinálom most a közgyűlésen október végén 8 javaslatot is beterjesztettem, most a címszavakban a hévek ritkításáról, a metrók esti üzemidő bővítéséről hétvégén, a visszaváltható palackok közterületi gyűjtésének egy megújításáról, hogy ne a szemétbe végezzék a betétdíjas palackok, és aztán onnan kelljen ki, ásni annak, aki mégis visszavinné, a Országos Múzeumok Budapestre való elköltöztetése elleni kiállásról, a reptéri vasút mellett, a budapesti közútkezelés rendjének és a BKK intézményi megújításának ügyéről, vagy éppen arról, hogy a kutyákat és a kerékpárokat ingyen lehessen szállítani a tömegközlekedésen annak, akinek van bérlete. Tehát, hogy ezek, hogy mondjam, szakpolitikai ügyek, amik mind a programomon alapulnak, és még van egy lakhatási előterjesztésem is, de az egy nagyobb csomag része.
És beszélünk és majd az előtt.
Tudom. Én csak azzal mondom példának ezt, hogy szerintem egy képviselői szerepfelfogás az tud ilyen lenni. Nyilván, hogyha van egy világos többség és van egy koalíció, akkor egy képviselő egyedül nehezen ugrál, vagy egy kis frakció egyedül nehezen tud ilyeneket vinni. Most azt látom, hogy abból a helyzetből, ami mi vagyunk, át lehet vinni olyan ügyeket és olyan javaslatokat is, amik egész meglepőek, és az a jó hírem van, hogy a javaslataimnak a nagy többsége mögé Karácsony Gergely odaállt. Ez így történt a BKK rendészet kapcsán, és most így történt a BKK megújítása, a közútkezelés, forgalombiztonság, az éjjeli metró, a tarifarendszer megújítás, és egy másik témában is. Tehát azt látom, hogy el lehet azt érni, hogy ilyen ügyekben akár, még ha ellenfelek is voltunk, közösen tudjunk a közgyűlés előtt föllépni, és ez talán meglepő lehet, de mégis így van. És a másik szerepem az pedig az, hogy a fővárosi közgyűlés 4 szakbizottságából a nyilván hozzám legközelebb állót vezetem. Ez a Klímavédelmi Közlekedés és Városfejlesztési Bizottság. Minden ide tartozik, ami szakpolitikai ügy, és nem a másik szakpolitikai bizottsághoz, az Emberi Erőforrás Bizottsághoz tartozik, ami nyilván szociálpolitikával és kultúrával foglalkozik elsődlegesen. Tehát közlekedés, városüzemeltetés és városfejlesztés ügyei ide jönnek be. Mit csinál egy fővárosi bizottság? Egyrészt a közgyűlési anyagokat véleményezi, előemészti, ez egy nagyon csúnya szó, de szeretem használni, mert hát valójában a mostani közgyűlési helyzetben, ahol nincs többsége senkinek. Ebben a helyzetben az, hogy a viták kicsit kiérlejék, hogy ki mivel ért egyet, hogy föl lehessen tenni kérdéseket, hogy a szakértők szembesítve legyenek azzal, hogy amit javasolnak, az jó-e vagy nem. Ennek a bizottság egy egyre fontosabb fórum, ezt már az első két ülésen is láttam, ez fölértékelődött ebben a helyzetben. És a másik, hogy a bizottság saját maga is gyakorol hatásköröket, például a unalmasan hangzó, de azért mégiscsak nagyon fontos építési jogi szabályozásokban településrendezési eszközök, tehát a szabályozási tervek módosításánál van egy konkrét hatásköre is. A számos részlet vonatkozásában ezzel éltünk már tegnap is a Római Part építési szabályai kapcsán. És ha elfogadja a főváros az új SMS-ét, akkor a főpolgármestertől számos hatáskör a bizottságokhoz kerül át. Tehát egy csomó egyéb szakmai kérdésben is, például a nagy állami beruházások budapesti szakpolitikai és tulajdonosi hozzájárulásai kapcsán is, ami bizottságunk lesz, ez hatáskörrel bíró szerv. Tehát lesz érdemi feladatkör még szélesebb körben. És én ezt a bizottságot is arra szeretném használni, hogyha lehet ezt a szót mondani, hogy olyan ügyekre ráirányítsuk a reflektorfényt, olyan ügyeket napirendre vegyünk, amik évek, évtizedek óta kallódnak Budapesten. Tök unalmas dolognak hangzik talán elsőre ez a közútkezelési téma, mert például ez egy olyan ügy, ami nekem szívügyem, dög unalmasan hangzik elsőre, de hogyha belemegyünk, hogy forgalombiztonság, hogy lehet elérni, hogy kevesebben halljanak meg az utakon, hogy lehet a közútkezelés színvonalát javítani Budapesten, hogy ne lekopott zebrák legyenek mindenhol, hogy ne össze-vissza legyen a táblázás rendje, hogy egyáltalán az egész közlekedéspolitikai célrendszerünk, hogy azt akarjuk, hogy többen használják a közösségi közlekedést, többen kerékpározzanak, ez ne csak egy ilyen szép stratégiában sokszínes ábrán jelenjen meg, hanem legyen jogszabály előírás a közelő számára, hogy erre figyeljen. Ezek például tök fontos dolgok, 20 éve senki nem nyúlt ehhez a jogszabályhoz, és akkor valószínűleg még 20 évig nem nyúlna hozzá senki. Tehát szerintem van értelme az ilyen típusú munkának.
Milyen befolyásod, milyen jogosítványaid vannak egyáltalán, milyen lehetőségeid vannak arra, hogy hass ezekre a folyamatokra? Tehát mondjuk, miben különbözik ez a pozíció attól, mint hogyha nem tudom, városfejlesztési főpolgármester helyettes lennél? Egyébként van bármi tudásunk arról, hogy történik-e valami ezzel az egész főpolgármester helyettes mizériával kapcsolatban?
Van tudásunk, nem történik semmi. Már elmúlt a törvényi határ. Most, amikor beszélgetünk, elmúlt a törvényi határideje, lejárt, tehát nem lesz főpolgármester helyettes.
És akkor mikor jön az, hogy főispán uram?
Szerintem ez onnantól kezdve mulasztásos törvénysértésben van a főváros, nincs városvezetés jogszerűen. Ugye tegyük hozzá, hogy nem az van, hogy a közgyűlés leszavazta Karácsony Gergely személyjavaslatait, hanem Karácsony Gergely nem is tesz személyjavaslatokat. Ezzel nem felel meg a törvénynek. Ugye a törvény azt mondja, csak hogy értsük a logikát, hogy legalább egy főpolgármester helyettesnek lenni kell, de azt ugyan a főpolgármester jelöli, de nem ő nevezi ki, hanem a közgyűlés. Ez így van a rendszerváltás óta, ez nem egy új szabály. Miért kell főpolgármester helyettesnek lenni? Ugye ez egy közvetlenül választott tisztség a főpolgármesteré. Ha ő vele bármi történik, és most nem valami balesetre gondolok, de hát akár csak elmegy szabadságra, elmegy külföldre, számos olyan végrehajtó hatalom összpontosul törvényi erővel a főpolgármesternél, ahol valakinek őt helyettesítenie kell egy ilyen esetben, vagy hát betegség, bármi lehet. Szóval nyilván, ahogy nem tudom, most egy távoli párhuzam az amerikai elnöknek is kell legyen mindig alelnöke, hiszen az is egy közvetlen választott pozíció. Itt is ez egy elvárás, nem csak a főpolgármestere, minden falusi és kerületi polgármesternél ez a, vagy megyei jogú város polgármesterénél ez az elvárás a jogszabálynak. Ez azt jelenti, hogy ha nincsen főpolgármester helyettes legalább egy, akinek van demokratikus legitimációja, mit jelent ez, tehát tagja a közgyűlésnek, nem az utcáról valaki, hanem tagja a közgyűlésnek, akkor törvénytelen a működés, és ugye ilyenkor a fideszes kormányhivatalos főispán, Sára Botond veszi át a főpolgármester hatáskörét a törvénytelen működés esetén, és ő jelölhet. Én azt remélem, hogy ezt el lehet kerülni. Ugye nyilván a visszalépés és egyebek körüli, meg az állandó körülöttem zajló ilyen hírverés kapcsán én ezt világosítottam már eddig is, hogy ha véletlenül eszébe jutna valakinek engem jelölni a főispánság részéről, azt én nem fogom elfogadni, csak nehogy ez elinduljon, ez a pletykagyártás, ez jobb elébe menni, de nem, semmi ilyesmiről nem tudok, hogy föl sem merült ilyen, azért azt tegyük tisztába. Én azt gondolom, hogy valahogy megoldást kell erre találni a főpolgármesternek. Most egyébként ő viszonylag kényelmes helyzetbe érzi magát, mert hát ugyan nincs helyettese, de ő egyedül elvezeti a várost, ami hát nyilván azért inkább egy ilyen vegetálás, de ugye így minden hatáskör az övé, és nem osztja ezt meg senkivel. Ugye az volt a kérdés, hogy mi a különbség egy bizottsági elnök és egy főpolgármester helyettes között. Szerintem óriási. A bizottsági elnök az nem, semmilyen módon nem alárendeltje a főpolgármesternek, hanem egy önálló aktor, akinek vannak átruházott hatáskörei, vagy nem neki, de a bizottságnak a közgyűléstől, aki egy önálló a választóktól közvetlenül kapott képviselői megbízás eredőjeként képviselheti a saját gondolatait, programját elmondhatja, viszont nem visel végrehajtó hatalmi szerepet, ez nagyon fontos. Tehát, hogy a bizottság, ahogy az országgyűlésben is, ugye valahogy ennek a jogszabályalkotó és döntéshozó szervnek, ami a közgyűlés, ami rendeleteket alkot, ami feladatokat szab a főpolgármesternek, a cégeknek számon kéri ezeket a feladatokat, elfogad beszámolókat, ennek egy szerve. Tehát a döntéshozatalba vesz részt, de a mindennapi megvalósításban, hogy a döntésekből valóság legyen, annak abban nincs szerepe. A főpolgármester helyettes ezzel szemben az a végrehajtó hatalom része a fővárosban. A főpolgármester beosztotja, az egy munkavállaló, ugye a képviselő és a bizottság jelenleg az nem is munkavállaló, az egy tisztség, amire megválasztják. Előfordulhat egy koalíciós szituációban olyan, hogy azért a főpolgármester helyettes megfogalmaz, hogy milyen kritikát akár a saját főnökének a működése kapcsán, de hát azért az egy elég egészségtelen helyzet, hogyha ez mondjuk túl sokszor a nyilvánosság előtt zajlik. Tehát, hogy mint egy koalíciós kormánynál is, hogyha már nem tudják a vitáikat belül lefolytatni, az már elég rossz jel. Tehát ez valahol azért egy szövetségi típusú városvezetést feltételez, ahol a két vagy több szereplő egymással szövetségben szeretné vezetni ezt a várost, és nyilván egy főpolgármester helyettesnek, hát jobb esetben van különböző szakterületeken, most akár városfejlesztés, akár közlekedés, akár kultúra, stb. Egy olyan terület, amiért akkor ő felel, tehát most nyilván nem egy az egyben működik ez úgy, mint a kormány, de hát mégiscsak, mint egy miniszter felel egy adott területért, hát egy főpolgármester helyettesnek is általában kell legyen valamilyen területe. Na most ugye az a furcsa helyzet, hogy a kerületekben néha 4-5 alpolgármester is van, pedig jóval kisebb működés mellett beszélünk, mint egy főváros esetében. A fővárosban jelenleg ezt az egy főpolgármester helyettes sem igazán tudjuk megválasztani, épp azért, mert senkinek nincsen világos többsége, tehát egy elég nehéz helyzet van. Ugye Karácsony Gergely most azt mondta legutóbb...
Te vállaltad volna ezt a pozíciót?
Hát ez így azért egy túlzás. Volt ilyen beszélgetésünk, és még lehet is, de én azt... Ugye egyrésztről olyan típusú felkérés, amire igent vagy nemet lehetett volna mondani, nem volt, mert Karácsony Gergely azt a trükköt vetette be, hogy árukapcsolással szeretne engem jelölni egy olyan másik személlyel, Kisambrussal közösen, akit egyébként a közgyűlés nagy frakciói már nem támogattak, tehát se a Fidesz, se a Tisza nem kíván támogatni. Tehát ez valójában egy lehetetlen feltétellel való árukapcsolás, amire most mit mondasz, tehát, hogy ez okay, ez egy politikai kísérlet, ami eleve hanvába volt. Egyébként én azt mondtam el a Gergőnek, amikor beszélgettünk erről, hogy nyilván neki is, meg nekem is elég sok, hogy mondjam, sérelme van ebben a kampányban, mert elhangoztak olyan mondatok, történtek olyan lépések, amik derültek ki olyan hangfelvételek, és stb., amik azért mondjam, részemről biztosan nehézé tennék azért ezt azért nagyon szoros szövetséget, de hát azt gondolom, hogy azért neki sem lenne ez könnyű. Ezzel együtt nyilván a várospolitikában sok dologban van köztünk nézetazonosság, ezt ő is elmondta már azóta, én is elmondom, tehát valószínűleg szakpolitikai dolgokban közelebb vagyunk egymáshoz, mint sok más szereplővel. Én nem zárkózom el ezzel, de az biztos, hogy nagyon kemény feltételeim lennének egy ilyen kapcsán, ami azt jelenti, hogy én nyilván dísznek nem tudok odaülni a főpolgármester mellé, hogy mondjam, bemutassa, hogy hát itt megtörtént a kiegyezés, és mindenki szeret mindenkit, úgyhogy aztán egyébként a programomból semmit nem tudok megcsinálni. Tehát ahhoz, hogy én ebben a városvezetésben ilyen típusú szerepet vállaljak, ahhoz biztosan az kell, hogy legalább bizonyos területeken, és nyilván ki lehet találni, mely területek azok, amik közelebb állnak hozzám, meg a szakértelmemhez, meg a tapasztalatomhoz, hogy mondjam, érdemi mozgásterem legyen abban, hogy eredményeket tudjak elérni. Nyilván nem megkérdőjelezve a város nehéz pénzügyi helyzetét, meg minden egyebet. Ezek a tárgyalások elakadtak, és én igazából nem is várok erre, nem is foglalkozom ezzel túl sokat most, mert azt látom, hogy bizottsági elnökként is egy kicsit más szerepben nagyon sok mindent el lehet érni. Bizonyos szempontból lehet, hogy ez mind a kettőnknek egy egyszerűbb szituáció, tehát hogy ez valójában ahhoz a politikai valósághoz, ami ebből a versenyből és annak az eredményéből következik, közelebb áll ez a fölállás. És a mindennapok szintjén én azért azt látom, hogy most napi szinten kell és tudok is egyeztetni a főpolgármesteri stábbal, és érdemi, mert most nyilván az, hogy lehessen kutyát ingyen szállítani bérlettel, az egy igen vagy nem kérdés, de hát nem egy komoly jogalkotási feladat ezt átírni az üzletszabályzatba, de egész komoly jogalkotási kérdésekben is, ahol tényleg újra kell írni egy az élet jelentős részét szabályozó rendeletet mondjuk a közúttak kezelése kapcsán, operatív szinten van együttműködés, és ez viszont nem jelenti azt, hogy nekünk a politika minden terén és minden ügyében egyet kell érteni. Tehát meg annak a lehetőség is megvan, hogy azért viszont olyan ügyekben, amiben nagyon nem értünk egyet, és a kampányban se értettünk egyet, és most se értünk egyet, abba ezt kifejezésre juttassuk. Engem kevésbé a pozíció érdekel ebben meg ez az egész felállásnak a túlbeszélése, hanem az, hogy lehessen valamit csinálni. Én amikor ebbe a kampányba belevágtam, beszélgettünk is erről, még ugyan nem voltam főpolgármester jelölt itt ebben az adásban is. Ugye engem az a szerencsés helyzet ért, miután Lázár Jánossal megszakadta, vagy Lázár János érkezésével megszakadta az a lehetőségem, hogy az állami MÁV-volán ügyekben tevékenykedjek, hogy nagyrészt külföldi tanácsadói szakértői munkákban dolgoztam, ahol az lényegesen rosszabb, hogyha nem merem a saját otthonán, vagy saját városán dolgozhat, de viszont az a pozitív élmény ért elég sokszor, hogy volt eredménye is hatása annak, amit az ember csinál. De most engem Budapest kapcsán is, tehát engem az a típusú ilyen politikai szarkavarás, hogy nem tudom, minden héten legyen 5 Facebook poszt arról, hogy miért nem csinálunk semmit, és most erről kitehet, és akkor valakit blame game-be megnevezni, és gyűjteni a lájkokat, és elmondani, hogy hát a kormány miatt itt semmit nem lehet csinálni, a karácsony hülye, a nem tudom ki meg milyen, ez engem azért nem érdekel, tehát hogy...
Te nem érzed azt, hogy az ebben a játékban való részvétel az nagyon-nagyon könnyen beszippant, és tulajdonképpen kényszerré válik, hogy részt vegyél ezekben a...
Én ennek igyekeztem a kampányban is ellenállni. Nagyon sokan elmondták, hogy teljes hülyeség részletes programot írni, csak támadási felületet nyitok, kell egy jó kis pamfletet csinálni színes pontokkal, jól kinéző ábrákkal és semmit mondó szövegekkel. Én ennek ellenálltam, és csináltunk egy, szerintem talán az elmúlt évtizedek legrészletesebb főpolgármesteri programját kiadtuk, aminek minden mondatát vállalom ma is. És nyilván akkor is vállalnám, hogyha megnyertem volna, sőt, akkor azt is vállalnám, hogy amennyit csak lehet belőle, meg is csinálunk. Én így állok ehhez, persze értem, amit mondasz, nyilván én is élek ezekkel az eszközökkel néha, tehát most nem akarom magamat úgy beállítani, hogy ha valami támadás ér, akkor ne állnék el, vagy ne szólalnék meg én is politikai nyelven, mert néha muszáj. De hát azért, ha az ember megnézi, vagy bárki megnézi azt, hogy milyen nyelvezettel és milyen ügyekben kommunikálunk, akkor azért az 99%-ban szakpolitika, és ezt szeretném is így tartani. És azért azt látom, hogy Budapesten erre van igény, hogy többség igény van, azt nem tudom, de hogy van jelentős igény, és nagyon sok visszajelzést kapunk arra, hogy ezek az ügyek jók, és érdemes velük foglalkozni, ez biztos, illetve azt látom, hogy a tematizálási képességünk nagyon nagy, tehát hol ez, hol az a nagy frakció, hol ez, hol az a nagy politikai erő magáévá teszi a javaslatokat, és onnantól kezdve meg átmegy egy ilyen mainstream javaslat. Egyébként valahol a BKK rendészettel is ez történt, hogy hirtelen mindenki beállt mögé. Most látom, hogy az a felvetésem, hogy a lakhatás terén nem eladni kéne budapesti ingatlanokat, hanem megpróbálni hasznosítani őket célzottan, és például a lakhatási krízisen enyhíteni vele. Ez hirtelen a főpolgármester is és a Fidesz is ugyanezt mondja, aminek én örülök, ez nagyon rendben van, akkor legalább lesz egy többség ebbe. És több más éjszakai metróügybe a demokratikus koalíció kiállt, hogy hát ők mindig is ezt akarták, és nagyon támogatják, hogy legyen hosszabb metró üzemidő. Very welcome, én nagyon örülök. Tehát, hogy szerintem van ennek értelme, és ha ügyeket lehet jó irányba tematizálni, akkor már nem hiába ül ott az ember.
Oké, de továbbra is fennmarad abban is, ahogyan te beszélsz erről, a szakpolitikának és a politikának, amit hogy hogyan értelmezünk, hogy ez pontosan mit jelent, hogy az miért és mennyiben szitok szó ennek az egész torzulásáról. Az a politika értelmezés, amiben a politika az pusztán valamifajta bűnös, alantas, a szavazat maximalizálásra és az azzal járó erőforrásoknak a valamifajta immorális megszerzésére irányuló piszkos játék, vagy piszkos küzdelem, hogy ez a fajta politika értelmezés, ez nagyon káros abban az értelemben, hogy azt is elfedi, hogy a politika, mint a közügyeinkről való folyamatos vita, konfliktusvállalás, az nem bűn, nem egy kiküszöbölendő kerete a döntéshozatalunknak, a társadalmi döntéshozatalunknak. És én ezért kérdezem azt, hogy vagy kiemeltem magamnak azt, hogy Podmanicki mozgalomnak neveztétek el a frakciót, hogy tulajdonképpen.
Így van.
Itt felmerül a kérdés, hogy ez pusztán a közgyűlési frakció egyébként jól hangzó neve, majd beszéltünk arról is, hogy miért Podmanickit választottátok, de ami itt fontos kérdés most, hogy a politikával kapcsolatban, vagy a politika értelmezéssel kapcsolatban, kapcsolatban, akár a város ügyeinek esetében is, hogy vannak-e egyébként valóban mozgalomépítési terveitek, egyáltalán a szakpolitikai befolyásod növelésére, tematizációs erőd, vagy tematizáló erőd növelésére koncentrálsz, vagy tényleg szándékodban, vagy szándékotokban áll szélesebb, valamilyen szélesebb társadalmi bázist építeni, és hogyha igen, akkor ezt a mozgalmat milyen közpolitikai koncepció, városideológia, ha úgy tetszik, városeszmény jegyében szerveznétek. Az oké, hogy jól, hatékonyan működő, zökkenőmentesen termelő, fogyasztó, produkáló, reprodukáló, prosperáló város megteremtése a cél. Ez tök oké.
Mondjuk ez már azért nem kis cél.
Ez nem kis cél, de az kérdés, hogy ez céle vagy eszköz, hogy ezen túl milyen köz- és társadalompolitikai értékek mentén szerveződhet egy általad Vitézi Dávid által vezetett, vagy akár szervezett és képviselt mozgalom. Ez abban egy érdekes összehasonlítás lehet mondjuk Karácsony Gergellyel, hogy hát pontosan tudjuk, hogy bevallottan alkalmatlan volt arra, hogy bármifajta mozgalmat, politikai közösséget szervezzen maga köré.
Hosszú kérdés, hagyd szereteljen föl, de elkezdem a legfontosabbal. Igen, a Podmanicki mozgalmat mi egy valódi mozgalomként szeretnénk megszervezni. Ennek az a lehetőség, hogy ezt csatlakozni lehessen, ezt még az idei évben meg fogjuk teremteni, és valójában onnan jön ez, vagy az ennek az alapja, hogy én a kampányban azt érzékeltem, azt láttam, és nagyon köszönöm mindenkinek ezúton is, hogy százával jelentkeztek aktivistának olyanok, akik valójában politikai, ott nagy politikai látásmódjukat tekintve volt köztük a kormánypárti, volt köztük az ellenzékinek a legkülönbözőbb árnyalatai, az egyébként kutyapárti passzivistától más ügyekben a még DK-sig is, akik azt mondták, hogy hát a budapesti ügyekben ők viszont nem ebbe a logikába szeretnének működni, hanem látják a jelöltségemet, látják, amiket mondok, lehet, hogy követnek régebb óta, és úgy gondolják, hogy maga van-e mögött egy olyan vízió, amit ők szívesen támogatnának, és emberek százai szabadidejüket nem kímélve álltak az utcán, gyűjtötték az aláírásokat, kopogtattak, telefonáltak, segítettek nekünk. Én nyilván más kampányokkal találkoztunk az utcán a fővárosba. Azt tudom mondani, hogy az egyik legnagyobb önkéntes hálózatunk volt, úgyhogy a semmiből építettük ezt a kampány végére. Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad így elengedni, és hát a résztvevők, az aktivisták se szeretnék, hogyha elengednénk, tehát mindenképp szeretnénk ezt egy mozgalommá szervezni és kinyitni, létrehozni benne szakpolitikai munkacsoportokat is, és persze azt megteremteni, hogy azért valamilyen területi logikán lehessen ehhez csatlakozni, és akár később a kerületekben is legyen ennek jelenléte. Nem szeretnénk ebből országos politikai mozgalmat építeni, mert az nem is, hogy mondjam, se hozzám nem illeszkedne szerintem se ahhoz a felfogáshoz, amink van. És itt hagyd térjek ki egy dologra, amit az elején mondtál. Én azt a fajta kritikát, amit elmondtál politika kapcsán, én azt teljesen osztom. És amikor egyébként a Gulyás Marci erre rákérdezett nálam egy Partizán interjúba, még egy éve talán, ott is elmondtam, hogy én a politika szótól nem irtózom, és nem gondolom azt, hogy az valami szörnyű dolog, és a plakátomat ilyen szempontból sokan félreértették, néha nem lehet kifejtős választ adni egy plakáton. De a pártpolitikai csatatér alatt én azt értettem, hogy és ilyen szempontból szerintem még a Ruf Bálint itt partizános kritikája volt, bizonyos szempontból helyén való, mert azzal, amit ő állít sokszor, azzal meg tényleg szemben állok. Mire is gondolok? Szerintem az önkormányzati politika nem arra való, hogy országos politikai fegyverként és eszközként használjuk. Tehát azzal én például nem értek egyet, amikor ő, nagyon becsülöm a Bálintot, meg ismerjük is egymást, de amikor ő elmondja a vétóban, hogy minden kerületi lap címlapjára ki kell tenni az országos politikai üzeneteket, hogy most éppen mit csinált Novák Katalin, értem a logikát mögötte, de hát azért azt gondolom, hogy nem ezért van önkormányzati lap, ha egyáltalán kell olyan, de végképp nem ezért van önkormányzati politikánk. És persze én nem azt mondom, hogy ne politizáljon, ne mondja el az értékeit, akár egy országos botrányban ne mondja el a véleményét egy polgármester, persze mondja. De amikor egy város politikája az már teljesen alárendelődik és eszközévé válik a nagy politikai, országos politikai harcoknak, az szerintem nem jó. És az én állításom az volt ebben a kampányban, hogy Budapest ne legyen egy ilyen fogja ennek az egész kérdésnek. Most, hogy nyilvánvalóan ez a mostani közgyűlés ugyanúgy szenvedettől, tehát ebben nem gondolom, hogy egy sikert értünk el, de a mi mozgalmunk, a mi frakciónk biztosan ezen a logikán működik, hogy nem szeret, egyrészt nem is indulunk a 26-os választáson, talán egyedüliként a frakciók közül nem állítunk országos listát. Éppen ezért más szempontjaink vannak, És minket tényleg a várospolitika érdekel, és egészen máshogy tudsz dolgokról beszélni akkor, hogyha nem azt gondolkodsz, hogy hú, másfél év múlva országgyűlési választás van, és én nem szavazhatok együtt a Tiszával, Fidesszel, DK-val, akárkivel, mert úristen, mit fognak majd mondani Jászfény szarún, hogy itt én kivel működtem együtt, ja, nem tudom, meg a Tolna 2-es VK-ban mi lesz. Ez egy egész más mindset, és egy egész máshogy tud az ember hozzáállni a saját városának az ügyeihez, egyáltalán máshogy gondolkodik a ciklusról. És én ezt képviseltem, vagy ezt akartam mondani, ez a szlogenem, és ezt viszont ez nagyon tartom magam. Tehát politika rendben van, de az, hogy országos pártpolitikai ilyen bunkósbotként használjuk a fővárosi politikát, és mindent alárendelünk ennek, az szerintem nincs rendben, és csak hogy bedobjak egy olyan szót, amit biztos előkerülne még a beszélgetés egy későbbi részén, Olimpia. Tehát szerintem most, amikor arról vitatkozunk, hogy akkor Budapestnek szabad egyáltalán tájékozódó beszélgetéseket folytatni a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, vagy sem. Szerintem itt is valójában az a kérdés áll most nevezzük nevén valójában a két nagy párt előtt, a Fidesz és a Tisza előtt, mert most az összes többi valójában lényegtelen. Hogy ebből egy országos pártpolitikai 26-os harcot csinálnak, és az egyik támogatja, a másik nem. Nem tudom, melyik felállásban. Ugye most már a Fidesz se biztos, hogy támogatja, mert Szent Király Alexandra is olimpia ellenessé vált itt hirtelen ebben a politikai turmixgépben. Vagy esetleg ez egy olyan ügy, ahol a várospolitika szempontjából azt tudjuk mondani, hogy Budapest fejlődése annyira leállt, lelassult, elnehezült, hogy nem lehet egyszerűen egy ilyen ügyben azt mondani, hogy jó, hát 60 éves a hév, milyen olimpiáról beszéltek, hanem azt kell mondani, hogy 60 éves a hév, nem is látszik, hogy mikor is ki fogja lecserélni, tehát érdemes megnéznünk, hogy lehet-e egy olyan új alap, amin akármennyire is ez furán hangzik, el lehet kezdeni Budapest fejlesztését újraindítani, és egy olyan új ürügy, egy új hívószó, egy olyan új dolog, ami még a vidéki szavazók szemében is ezt egy értelmes dologá teszi, mert hát ugye a magyar parlamenti választások mindig vidéken dőlnek el, ezt tudjuk jól. Tehát, hogy lehet ezt valahogy a Budapest témát egy nemzeti ügyé tenni újra. És szerintem itt például ez egy olyan téma, ahol el kell majd dönteni, hogy ez egy várospolitikai kérdés, vagy egy 2026-os országos pártpolitikai kérdés. Tehát én, amikor erről beszélek, ezen a logikán beszélek erről, és ebben a tekintetben tényleg azt viszont gondolom, hogy az önkormányzatoknak nem az a dolga, hogy mindig az aktuális országgyűlési választásra egy ilyen segéd szánként működjenek, ha éppen fideszesek, akkor a Fidesz, ha éppen ellenzékiek, akkor az éppen aktuális ellenzéki erők mögött. És szerintem a legsikeresebb polgármesterek, most legyen az fideszes Cserpalkovics András Fehérváron, vagy legyen az ellenzéki Őrsi Gergő a második kerületben, egyébként pont nem, vagy Botka László Szegeden, egyébként pontosan azt a felfogást követik, amit én most itt helyesként elmondtam, hogy csak a városokat nézik, és nem vesznek részt az országos pártpolitikában. Tehát szerintem a választók azért elég világosan azt mutatták ezen a választáson június 9-én, hogy azt a felfogást magukénak vallják, amit én most itt próbáltam összefoglalni a különböző településeken, ahol ilyen brutális sikereket arató polgármesterek voltak.
Igen, persze ez abban érdekes kérdés, hogy egy ennyire alapvetően, és most nem csak az elmúlt 14 évben, hanem egyébként is hagyományait tekintve, egy ennyire központosított közigazgatási rendszerben vagy államszisztémában, mint amilyen a magyar, mennyire lehet az országos politikától független önállósága egy városvezetőnek, az mármint, hogy egyszerűen csak amiatt, hogy például mekkora erőforrások fölött rendelkezik egy ilyen városvezető a felhatalmazásával.
Nyilván nem fekete-fehér ez, én ezt nem mondom, és nyilván a kritikátlan alkukötés a kormányzattal sem jó út, és a folyamatos Facebook performance ellenzékiség sem jó út, hanem a kettő között van valahol egy olyan középút, ahol egy városvezetés mer konfrontálódni a kormánnyal. Most, ha megnézed csak a mostani közgyűlési előterjesztéseket, azt javaslom például, hogy a közgyűlés világos álljon ki kormányzati tervek ellen, amik arról szólnak, hogy a Természettudományi Múzeumot és a Közlekedési Múzeumot Lázár János vidékre, Debrecenbe költöztetni, már amennyire az egyetlen Debrecen ott az autópálya mellett. Az Iparművészeti Múzeum kapcsán pedig álljunk ki a mellett, hogy mégiscsak az ország egyik legértékesebb épülete, 2017 óta ott áll 7 éve fölállványozva és zárva, és semmi nem történik. Hogy ezek mellett álljunk ki, hogy élve a alaptörvény által biztosított felterjesztési jogunkkal, hogy ezekkel végre történjen valami, és maradjanak Budapesten a nagy múzeumok, ugyanakkor fejezzek ki a közgyűlés azt az elvi megfontolását, ez nagyon fontos, hogy nem a vidék ellen van, nem Budapest vidék ellentétet szeretnénk generálni, mi támogatjuk, hogy a vidéki nagyvárosokban legyen kulturális kínálatbővítés, de nem azon az áron, hogy Budapestről elviszik a nagy múzeumokat. És ugye ez valahol ugyanolyan országos logikájú, vagy hát hogy mondjam, kormányozattal szembeni politizálás, de budapesti logikán és ügyben. És én azért ezt nagyon másnak látom, mint amikor mondjuk fél évvel ezelőtt ugyanezt a felterjesztési jogát a fővárosi közgyűlés az annak témájában gyakorolt, hogy hogyan válasszunk köztársasági elnököt. Ugye volt ez a vita Novák Katalin lemondása után, hogy a nép válassza vagy a parlament. És akkor beszállt a fővárosi közgyűlés. Ez csak performatív országos politizálás a közgyűlés részéről, semmi köze hozzá, és nem a város érdekét szolgálja, hanem az éppen ott ülő frakcióknak a Facebook forgalmát. Ezzel szemben szerintem annak van súlya, hogy ilyen szakpolitikai, vagy hát a kormányzat döntési hatáskörébe eső, de mégiscsak a budapestieket érintő ügyekben merre konfrontációt vállalni a kormánnyal a közgyűlés, akár érdemi tartalmi állításokat megtéve. Tehát szerintem ezzel semmi baj nincs, és nem kell ettől elugrani, vagy nem kell félni a kormányzattal, hogy konfliktust vállaljon vele egy önkormányzat, erről szó nincs. Csak szerintem azt a kérdést mindig fel kell tenni, hogy ez most tényleg Budapestről szól, vagy arról szól, hogy a képen ezt előterjeszti, vagy megszavazza, az majd jobban szerepeljen az országgyűlési választásokon. És hogyha csak a másodikra mondunk igent, akkor az a baj van. Nagyjából én ezt gondolom.
Biztos, hogy még jó ideig fel kell készülnöd arra, hogy ilyen típusú kérdéseket kapsz, még akkor is, hogyha általában ilyen botrányok mentén kijegyeztesedve, vagy botrányok mentén, és ezeknek az ilyen konkrét intrikáihoz kapcsolódóan fogod kapni ezeket a kérdéseket, de az alapkérdés szerintem nem választható el attól, hogy milyen, mi köré építesz mozgalmat, abban az értelemben, hogy ugye egy nagyon sajátos választói koalíció volt az, ami majdnem Budapest főpolgármesterébe választott, és ebből a szempontból egyébként értem, hogy egy nagyon nehéz vagy delikát politikai helyzetben is vagy, de hogy a saját választóid egy része számára is, de az biztos, hogy mondjuk a valamiképpen általánosságban ezt a kormányt és szélesebb értelemben rendszert opponáló választók és az ő nyilvánosságuk számára, az biztos, hogy újra és újra felmerülő kérdés lesz még sokáig, hogy mi a viszonyod ehhez a rendszerhez, amiről sokan azt gondoljuk, hogy akár történelmi távlatban is nagy-nagy károkat okozott ennek a társadalomnak, elzárt lehetőségeket, és emiatt nyilvánvalóan újra és újra fel fog merülni az a kérdés, hogy mégiscsak valamilyen öndefiníciót, vagy legalábbis a viszonyodat ahhoz a szisztémához tisztázd, erről múltkor nem beszéltünk ilyen erőteljesen. Csak szerintem ez egy fontos kérdés, mert neked is nap mint nap találkoznod kell ezzel. Értem, hogy mondhatod ezt, hogy de hát pontosan a sikered igazolja azt, hogy nem feltétlenül kell definiálnod magad, de azért szerintem ez egy fontos kérdés.
Sokszor definiálom magam, és definiáltam is, hát most az egész program valahol egy öndefiníció volt, mert nem csak technokratikus villamosvonalakról, és nem tudom mikről volt szó, hanem nagyon világosan kormánykritikáról is volt benne szó, akár mondjuk a Maxi Dubaj kapcsán, ami azért messze többről szól, mint önmagában egy városfejlesztési kérdésről, hanem arról, hogy hogyan képzeljük el azt, hogy egy város területén a város beleszólhat ebbe, hogy mi fejlődjön, vagy egy központi hatalom dönti ezt el, hogy mennyire engedjük be azt, hogy ilyen külföldi, hogy mondjam, gazdasági érdekek befolyásolják éppen egy olajhatalom, vagy Kína, vagy Oroszország, vagy bárki más azt, hogy mi történjen Magyarországon. Tehát ebben szerintem egy elég világos értékválasztásokról tanúbizonyságot tevő programom volt. Ugye én ebben a jobb baloldali tengelyben azért vagyok nagyon óvatos, mert azt látom, hogy az urbanisztika, várospolitika terén ezek a szavak azért nagyon sokszor, már csak abból eredően is, hogy a városok politikája mindig sokkal inkább a progresszív irányba megy, mint az országok többi részei az Egyesült Államokban és Európa legtöbb országában, és így Budapesten is. Ezért a várospolitikában, ami sokszor ilyen konzervatívabb dolognak tűnik, az valójában országos politikai kontextusban már baloldalinak számít, és ezért nagyon másképp esnek be ezek a terminus technikusok a várospolitikában szerintem. Másrészt, ugye ezt a példát el szoktam mondani, tehát, hogy radikálisan konzervatív várospolitikának tekintjük azt, amikor Orbán Viktor a háború előtti építészeti faszádokat akarja helyreállítani a várban, vagy éppen a Kossuth téren, vagy bárhol máshol, és egy restaurációs konzervatív politikának tekintjük. Amikor meg valaki ránéz a Fortepanra, és azt mondja, hogy tiltsuk ki az autókat valahonnan, mert milyen gyönyörű sétáló utca volt itt 100 éve, az pedig a létezőleg progresszívebb és zöldebb várospolitikának tekintjük. Miközben a kettő között én értem, hogy más, de azért mégiscsak vannak hasonlóságok, meg van egyfajta ilyen nosztalgia vezérelt gondolkodás. Tehát ne tagadjuk, hogy a progresszív várospolitikának számos eleme nosztalgia vezérelt, és a modernista várospolitika hibáinak a kiküszöböléséről, visszacsinálásáról gondolkodik, ami meg valahol egy valójában egy konzervatív megközelítés, ami pont arról szól, hogy túlszaladtaló. Na, de nem akarom a kérdést megkerülni, mert ez fontos, és nem még a látszatát is kerülni akarom, hogy megkerülöm a lényegi részét. Tehát én ebben a rendszerben azt gondolom, hogy minden létező módon megpróbáltam azt, hogy azokat a várospolitikai elképzeléseket, amiket és közlekedéspolitikai elképzeléseket, amiket vallok, azokból minél többet valósággá tegyek, és ilyen szempontból ezt nyilván én értem, hogy van, aki kollaborációnak fogja föl, van, aki pedig a teljesen természetes munkavégzésnek fogja föl. Én úgy éreztem nagyon fiatalon, hogy kaptam egy lehetőséget még akkor Tarlós Istvántól, akivel ma már azért árnyaltabb a viszonyunk, hogy finom legyek, hogy Budapesten egy olyan közlekedéspolitikai reformot megcsináljunk, aminek, amihez hasonló léptékű a 60-as évek óta nem volt. Ez a BKK létrehozása, meg rengeteg mindennek a megújítása. Ma már talán elfelejtjük azt, most nem akarom itt a BKK-t kasarolni nagyon hosszan, de hát mégiscsak, tehát 2010 előtt nem volt digitális utastájékoztatás, a COSZ-ba beleírták újjal, hogy milyen járatszám, mert tábla se volt sokszor, ilyen nem működő automatákból lehetett készpénzzel érmével jegyet venni, egyébként pénztáraknál kellett szabadtéren sorba állni, a legalapvetőbb utastájékoztatás nem volt egy aluljáróba kírva, hogy melyik kijárat hova vezet. Tehát a legalapvetőbb dolgok nem voltak rendben. Én életem egyik legnagyobb lehetőségét megkaptam akkor egy fideszes városvezetéstől, hogy ezen változtassunk. És egyébként ez nem csak egy ilyen tehát tényleg minden támogatást megkaptam azért, hogy ebben előre menjünk. És persze voltak konfliktusok. A végén ez ugye oda is vezetett, hogy pont az orosz metró beszerzés kapcsán ez a konfliktus olyan mértékű vált, hogy fönntarthatatlan volt, és végül elváltak az útjaink. De én egyáltalán nem bántam meg, és most lehet, hogy ez nagyon sokaknak egy visszás dolog lesz, amit mondok, de tényleg így gondolom, a rendszer minden hibáját pontosan értve és látva is azt gondolom, hogy akkor is ott az a helyes dolog volt, hogy én ezt megtettem, és szerintem Budapest egy sokkal rosszabb hely lenne, hogyha ezt ott akkor nem... ebben nem megyünk bele. Tehát szerintem nem lehet ezt úgy nézni, hogy az egyetlen helyes magatartás az, hogy ha tüntetőleg mindig mindenből kívül maradunk, amikor egyébként a politikai rendszer bizonyos döntéseivel nem értünk egyet, vagy lehet mondani, hogy ez egy nem helyes álláspont, én elfogadom, hogy sokan így gondolják, én nem így gondolom, és azért nem megbántva senkit, nagyon sokszor látom ezt a fajta ilyen totális kritikát olyan értelmiségi szereplőktől, akik azért egyébként pedig elég jó állami szerződéseken terveznek, vagy éppen alkotnak, vagy dolgoznak, tehát hogy ugye itt azért a kettős mérce megjelenik néha.
Igen, ami egyébként lehet, tehát lehet én az államnak dolgozni, és közben állampolgárként nagyon erőteljesen opponálni azt, például nem gondolom azt, hogy ez a kettő kizárja egymást, vagy hogy az jelentené a morális integritást, hogy visszautasítunk mondjuk egy nagy
megbízást. Ilyen szempontból viszont szerintem egy szakmai, ebben viszont szerintem tök mindegy, hogy valaki szerződésesen dolgozik, vagy munkavállalóként dolgozik, nyilván egy pontig, de... És én mindegyik szerepemet, amit betöltöttem utána később is, akár a BFK vezetőjeként, akár közlekedéspolitikai vezetőként, államtitkárként azt ilyen módon fogtam föl. Én ott minden szavamért és döntésemért vállalom a felelősséget, amit elmondtam, megtettem. Soha olyan dolgokat nem tettem, amiket nem tudok vállalni, akár magam előtt, akár a nyilvánosság előtt. Olyan dolgokban, amikért ezt a kormányt sokat szokták kritizálni, akár közpénzfelhasználási, akár, hogy mondjam, hatalomtechnikai gyűlöletkeltés és egyéb frontokon, azokhoz nem volt közöm. Tehát ilyen szempontból én nem bántam azt meg, hogy amit lehetett ebben a rendszerben megpróbáltam tenni azért, hogy akár a Magyar Vasút ugye előre mozduljon, akár Budapest fejlődése kapcsán tudjunk előrelépni, akár kormányzati oldalon, akár amikor éppen olyan városvezetés volt a fővárosi oldalon. Ebben én azt gondolom, hogy a 22 nyara körül ennek a határpontja eljött, és én magam mondtam azt, hogy ennek itt van vége, és ebből itt volt elég. Nyilván lehet, hogy nyilván az, hogy Lázár János megérkezett, és elkezdett mindent tényleg bottal szétverni, minden olyan dolgot, amit én fontosnak tartottam, akár a vasútfejlesztés kapcsán, a legjobb embereket kirugdosni, a rendszert szétverni, a projekteket leállítani, és tényleg olyan rombol, tehát egy radikális kormányváltás esetén nem tudok olyan rombolást elképzelni, őszintén szólva, mint ami itt történt mondjuk akkor azokban a hónapokban. És nyilván ő se tartott igényt az én munkámra, tehát hogy lehet mondani, hogy ez egy kölcsönös dolog volt, és így is van, de hát ebben én sem tudtam azonosulni, én ebből ott kiszálltam, de én úgy voltam ezzel sokáig, hogy ebből nem következik az, hogy nekem itt most akkor hirtelen radikális irányt váltva el kell kezdeni ezekbe az ügyekbe közpolitikai szereplővé válni. De aztán ilyen szempontból nyilván nem bírtam a saját véremmel, és amikor elkezdtek olyan döntések sorakozni, amik vállalhatatlanok voltak, akár a leállított nyugati pályaudvari fejlesztés, vagy a múzeum projekt beszántása, vagy egyebek, akkor nyilván megszólaltam, és ezt nyilvánosan elmondtam, és aztán pedig nyilván ez a főpolgármester jelöltség ezután következett. Tehát én most azt látom, hogy a rendszer eljutott arra a pontra, ahol nyilván a saját túlélése érdekében mindent elkövet, de azokon a területeken, ahol én dolgozom, 22-ben én egy éles határváltást látok, hogy a szakpolitikának és az ügyekben egy ilyen szakpolitikai típusú működésnek minden eleme megszűnt. És ebben például 2010 és 22 között egy nagyjából kontinuitás volt, ami persze nem azt mondom, hogy ugyanilyen színvonalú munka zajlott, de abba, hogy azért egy viszonylag erős szakmai műhely, viszonylag erős szakmai műhelyek, amik nem fideszes műhelyek, hanem a legkülönbözőbb politikai látásmódú emberek a Magyar Vasútért próbáltak tenni, mondjuk a MÁF körül, vagy éppen a már rég bezárt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőbe, vagy a BFK-ba, aminek nyilván voltak jogelődjei, és egy ilyen Budapest fejlesztésével foglalkozó állami műhely volt, ezeknek az írmagját is kiirtották. Tehát, hogy vannak olyan nagy szakmai műhelyek, amik 2010 előttről megvoltak, és ma már egy ember nem dolgozik bennük, és 22-ig még nagy részt megvoltak. Tehát én azt látom, és sokan erre azt mondják, hogy hát most hello, ez más területeken lement 10 évvel korábban, én ezt értem. Én azt tudom mondani, azokon a területeken, amikhez értek, amikkel gyerekkorom óta tényleg foglalkozom, itt volt egy éles határváltás, és itt jött el az a pont, hogy én már ehhez nem tudom nyilván a nevemet adni. Nyilván én értem, hogy sokan azt mondják, akár az én szavazóim között is, hogy ez sok túl későn volt, sokan meg azt mondják, hogy ez nem helyes, hanem nekem továbbra is meg kéne próbálnom mindent megtenni a rendszeren belül azért, hogy ez jobb legyen. Ilyen kritikát még egyébként nem fideszes szavazóktól is hallok. Hogy ez nem így megy, egy országban élünk, egy életünk van, elég gyorsan elmúlik, olyan nincs, hogy ez a totális ellenzéki logika, hogy akkor kivonulunk, ez nem megengedhető. Tehát ebben azért nagyon árnyalt vélemények vannak, és én most ebben ott tartok, hogy én most nem látom annak a lehetőséget, hogy bármit a rendszeren belül tenni lehetne azért, hogy ez az ország jobb hely legyen, és nem is vállalkoznék ilyesmire. Abban a helyzetben, amiben most vagyok a fővárosban, ott viszont, hogy mondjam, nem beszállva ebbe az ilyen tényleg, hogy mondjam, ilyen lájkgyűjtögető turbó ellenzékiségbe, mert ez a létezőleg idegenek tőlem, de azt gondolom, hogy lehet talán találni olyan pontokat, ahol mégis erről lehet vinni az ügyeket, és nyilvánosságban nyomást gyakorolni, ügyeket fölépíteni, és a város érdekébe koalíciókat létrehozni, mármint szavazási koalíciókat, vagy akár választói koalíciókat. És azért ennek az egész választásnak számomra van egy olyan tanulsága, hogy azért a budapesti Fidesz szavazók egy jelentős része is pontosan látja, hogy a dolgok nem mennek jól. A mi méréseink mindegyik azt mutatta, hogy a budapesti Fidesz szavazóknak több mint egy harmada Szentkirályi Alexandra visszalépése nélkül is rám szavazott volna. Ezt az a kutatások nyilvánosak is, ezt vissza lehet nézni. És nyilván egyébként valahol ez vezetett el az én értelmezésemben ahhoz, hogy ez a visszalépés megtörtént, hogy a Fidesz a saját szavazói bázisát nem tudta összezárni a saját jelöltje mögött, és akkor valamit lépni kellett, mert nagyon kellemetlen lett volna a végeredmény. De most ez mindegy is, nem ebbe a történetbe akarok újra visszamenni, hanem csak azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem az érdemi szakpolitikai kritikának, ami nem a szokásos nyelvi készlettel és a szokásos ilyen totális logikán működik, hanem érdemi, célzott, konkrétan az embereket érdeklő ügyekben fogalmaz meg alapos kritikát, az bizony át tud törni azon a falon, amire egyébként sokszor az ellenzéki politika azt gondolja, hogy egy áttörhetetlen fal, és akár meg tud szólítani olyan szavazókat is, akik egyébként kormánypártiak. Én nekem ez a kampány ezt mutatta, és azt gondolom, hogy innentől kezdve van értelme, mert amikor ezt az ember eléri, na azt már meghallja a kormányzat is, mert ugye erre, ha valamire van receptor, akkor erre biztosan van. Tehát én így viszonyulok ehhez az egész rendszerhez. Nyilván nagyon sok minden van, amivel nem azonosulok egyáltalán belőle, és sose azonosultam belőle egyáltalán, de nem gondolom azt, hogy azzal az előélettel és azzal a típusú szakpolitikai felfogással, tudással, ha szabad magamról ilyet mondanom, amin van, azzal érem el a legtöbbet, hogyha én is egy, nem tudom, 56. leszek abban a sorban, aki a legkérlehetetlenebb Facebook posztokat megírja, aztán egyébként meg hazamegy és várja a lájkokat. Ennek sem értelmét nem látom, és nem is ezt a felfogást követem, és szerintem akik rám szavaztak, se ezt várják tőlem. Nyilván se a fideszes szavazók, ez mondjuk egyértelmű, hogy nem, de az a majdnem 200 000 ellenzéki szavazó se, aki rám szavazott, nyilván azért szavazott rám, mert azt mondja, hogy nem lehet azon a logikán működni tovább, ahogy ez eddig ment, és abból pedig az következik, hogy igenis meg kell nézni, hogy hol vannak olyan pontok, ahol lehet valami kitörést találni a mai helyzetből, és csak hogy visszavigyem a konkrétumok felé. Nézd meg a lakhatásügyét, amivel szerintem itt a Partizánban rengeteget foglalkoztatok ti is. Ugye a teljes irrealitás kategóriába tartozott volna pár éve valaki azt mondja, hogy ez a kormány budapesti lakhatási válságról fog kormányinfót tartani. És most itt tartunk. És szerintem helyes az, hogy ebben az ügyben metsző szakpolitika kritikát megfogalmaztunk sokan, és ebben a kampányban szerintem több szó esett lakhatásról főpolgármesteri kampányban, mint bármikor a rendszerváltás óta. Én nem emlékszem arra, hogy főpolgármesteri kampányban a lakhatás egy fő szakpolitikai kérdéssé vált volna, ami vitákon előkerül, a programban hangsúlyos eleme van, írnak róla az újságok, akár most a Kelenföldi Kollégium témája, a bérlakásépítési program és egyebek kapcsán. Meg egyébként a kerületi szinten is bejött Airbnb egyebek témájában. Én nekem ez azt mutatja, hogy igenis van értelme nem csak a totális kormánypártiság és totális ellenzékiség között választani egyet, és akkor abba belekényelmesedni, hanem van értelme a politikai ügyeket építgetni, és ha ezt az ember ügyesen csinálja, akkor bizony át lehet törni azt a falat, amire egyébként sokan azt mondják, hogy ez áttörhetetlen a Magyarországon, hogy föl lehet kelteni ennek a kormánynak a nem csak a figyelmét, de el lehet téríteni a szakpolitikáját is, mert elérhetik az ügyek azt a kritikus szintet, vagy elérheti a figyelem azt a kritikus szintet, hogy muszáj egy ügyel kezdeni foglalkozni. Én nagyon remélem, hogy egyszer a vasút kapcsán is ugyanerről be tudunk számolni majd, de a lakhatás kapcsán szerintem, és most ebből persze milyen tettek következnek, ezt meglátjuk. De ha már csak oda eljutunk, hogy tényleg az Airbnb kapcsán behúzzák a féket, hogy a külföldi lakásvásárlások kapcsán ráirányul egy figyelem erre most az Európai Unión kívüli lakásvásárlások kapcsán, hogyha a lakásépítés kapcsán valamilyen új adókedvezmények és modellek létrejönnek, ezek már óriási előrelépést tudnának hozni. Most nem vagyok maximálisan optimista, mert azért nyilván láttunk már sok mindent, de hát szerintem próbálkozni kell, itt más út nincs.
Leírtad, hogy 2022-ben valamifajta nagy váltás van, és nem tudom, hogy arról mit gondolsz, meg kíváncsi vagyok mindig arra is, hogy van-e valami plusz perspektívád, akár információt, háttérbeszélgetések alapján, vagy bármilyen tudásod, hogy miért történik ez így. Mondjuk az én szempontomból az mindenképpen izgalmas volt figyelve 2022 előtt a működésedet, hogy bármennyire is oppanáljam egyébként a rendszert, engem is nyilvánvalóan az érdekel, és nagyon erősen vonz is annak a lehetősége, hogy ezeket a nagy infrastruktúrális településfejlesztési kérdéseket, ez milyen típusú hatalmi szisztéma tudja a megvalósulásig elvinni. És ha valamire, akkor pontosan erre ez a fajta hatalomkoncentráció, a szuverenitásnak ez a nagyon erőteljes gyakorlása, ellentmondás nem tűrő gyakorlása, az akár még alkalmas lehetne is arra, hogy korszakos fejlesztéseket elindíthasson. Abszolút. És végrehajthasson egy ilyen szisztéma. Hogy szerinted ez a tényleg totálisnak és teljesen agyatlannak tűnő, koncepciótlannak tűnő rombolás, amit te is leírtál, ez miért történik? Az nagyon érdekes, hogy azok a forgalomban lévő és egyre állami szintű politikákra a világban mindenhol egyre nagyobb befolyással lévő elképzelések, modellek a fejlesztő államról, arról, hogy valamiképpen ebben a nagy, kaotikus helyzetben elmozdulunk valamifajta posztneoliberalizmus felé, ahol újra óriási közberuházásokra fejlesztenek, iparpolitika, reindustrializáció, városrégi átalakítása, infrastruktúrafejlesztés, még ha ez nem is történik kielégítő mértékben bizonyos mondjuk progresszív célokhoz mérten, akkor is ez történik. És ehhez képest, amit az egész Lázár minisztérium mondjuk fennhatósága alatt működő beruházás és fejlesztés politikában, az valami nagyon furcsa, ilyen nosztalgikusnak tűnő regresszió, valami ilyen totális neoliberális szigetszerű, ugye nagyon népszerűek voltak ezek a zóna elméletek, hogy hogyan juggatják ki ezek a rezsimek a nemzetállamoknak az ilyen egységes joghatóságát, gazdasági és minden egyéb szuverenitását, hiszen ugye erről van szó, hogy nem valami fajta átfogó nemzetstratégia mentén bukkannak fel ezek a fejlesztések, hanem különböző ilyen pontszerű, és persze tudjuk, hogy fontosak az akkumulátorgyárak, az autógyárak, és hogy erről az országról nem valamifajta rendszerben gondolkoznak, hanem ezekre a pontszerű fejlesztésekre telepítenek ezeket kiszolgáló infrastruktúrát.
Túl sok elméletet próbálsz egy nem működő minisztérium lehet, és egy hatalmi álmok futás.
De hogy akkor nincs.
Szerintem Lázár Jánosnak egyetlen elméleti háttere van, ami valós, vagy ami tényleg val, és képvisel ez az ilyen hát vidékpártiság, ami azért valójában nem csak Budapest és a többi, hanem ez inkább egy ilyen népi urbánus logikán megy, és teljes egészében a minden városias fejlődés ellen van. Tehát ez ugye, amikor a tanyabeépítések kapcsán ugye építési jogot teremtenek a mindenféle helyeken, és a szétterülést minden létező módon előmozdító politikákat képviselnek, amikor tényleg ez a parkoló helyett mindenhova a típusú építési szabályozást elfogadják. Tehát nyilván a fejlesztések vidékre orientálása is, amikor Debrecent kinevezi társfővárosnak, ami nyilvánvalóan csak egy ilyen Budapest ellenpontozási kísérlet. Tehát én azt látom, hogy ő tényleg mélyen hisz olyan elméletekben, és ebben szerintem azért nem egészen az a helyzet, hogy Orbán Viktor kinyújtott karja, hanem szerintem ebben van önálló helyi értékű gondolkodása, és még ha az akár is el is nyeri a miniszterelnök szimpátiáját pontokon, hogy Budapest esetében tényleg elérhető cél az, hogy ez egy érdemben visszafejlődő város legyen, ahonnan elkezdenek elvándorolni az emberek. Tehát, hogy én szerintem, ha Lázár János céljait meghosszabbítjuk, az lenne, hogy Budapestre 100 000-ével elkezdenek kivándorolni az emberek, mert az életszínvonal annyira romlik, és annyival jobb egy akkumulátorgyári ipari fővárosban lakni másút.
De ez komolyan? Vagy ezt te tényleg elképzelhetőnek tartod, hogy ilyen...
Igen. Igen, én ezt abszolút így gondolom. Amint ennek, ezt nem gondolom, ezt tudom. Tehát, hogy vannak ilyen álmok, igen. És én...
Ilyetén neked végül is Hamburg lesz.
Így van. Igen. Ez abszolút nem áll a realitások talaján, ez az egész elképzelés. Nyilván ebben van egy ilyen Trianon trauma föloldás, ez a, ugye ismerjük jól ezt a, hát ez a valóságon alapuló, de mégiscsak mai fejjel több mint 100 évvel később már toposzt, hogy hát elvesztettük a nagyvárosainkat, és ezért ennyire vízfejű ez az ország, ami bizonyos szempontból tényszerűen igaz, de ebből sok minden következik, az biztos nem, hogy akkor egy félmilliós Debrecent elkezdjünk kormányzati eszközökkel fölülről vezérelve erőből megcsinálni, tehát ez nem válasz, ebből nem lesz egy jó válasz Kolozsvárra, meg nem egy 21. századi megközelítéshez. Az, hogy ilyen típusú elméletek, tehát hogy mondjam, a fejlesztő államnak az ellentéte az, amit most csinálunk. Magyarországon egy fejlesztő állam egyébként számos eleme megvolt, és azt gondolom, hogy az Orbán kormányok alatt is azért mondjuk egy nemzeti infrastruktúra fejlesztő minden azzal kapcsolatos kritikát elismerve, hogy mondjam, abban, hogy milyen transzparenciával választanak ki kivitelezőket, biztosan nem az Európa legjobbja volt. De azért mégiscsak úgy van, hogy Európa egyik leghatékonyabb ilyen típusú állami fejlesztő intézményrendszerét sikerült létrehozni, ami egyébként 99,9 szinten, tehát 99,9%-ban lehívta az összes uniós pénzt. Határidőben és szabályosan.
Jöhet ez az ellenvetés, hogy milyen fejlesztő elem, hiszen mondjuk annak fontos eleme lehet pontosan az oktatásba, egészségügyébe való nagy léptekű investíció is, amit nem történt meg, de akár
bár
még azokat...
Bár az oktatásban azért egyébként elindult.
De... Hogy azokat belevéve is, azt szerintem fontos ebben, hogy ezeket a politikákat, hiszen ezt látjuk a világban is, hogy akár... most mindegy jobboldali, szélső jobboldali, vagy egyáltalán egy csomó szempontból progresszívnek, vagy baloldaliasnak nem nevezhető rezsimek is végrehajtanak óriási léptékben ilyen politikákat.
Sőt,
ennek
hát
semmi
ha megnézzük
akadálya.
A Meloni-féle olasz kormány, hogy milyen erővel állt bele az infrastruktúra fejlesztésbe, vasút, nem csak a szicíliai híd nyilván, de hát tehát jelenleg én nem is tudom hány tucatnyi fúrópa és fúra, hogy most mit beszélgettünk Bári és Nápoly között vasúti alagutat, és Velence és Milánó között nagysebességű vasutat, és Reggio és Nápoly között nagysebességű. Tehát olyan volumen infrastruktúra fejlesztés zajlik Olaszországban, amihez hasonló, tehát a léptékváltással együtt sem tudok hasonló léptékre belegondolni sem a Magyarországon. Vagy a franciáknál ugye ott is eljutottunk oda, és egyébként valahol a BFK kapcsán nekünk ez, talán nem sokat beszéltem erről, de egy fontos előképünk volt, hogy a Macron azt mondta, hogy Párizs fejlesztése olyan fontos, hogy ezt inkább a kormány csinálja majd, pedig ott aztán van egy nagyon erős fejlesztő régió, tehát hogy ott van egy brutálisan erős regionálisan kormányzott Île-de-France régióban, ami hát euromilliárdokból fejleszt minden évben, de mégis azt a nagy Párizs víziót kivitelező nagy Párizs fejlesztő céget, ami egyszerre épít 10 000 számra lakásokat és metrókat mindenhol az agglomerációba és Párizsba, és most egyszerre 6 metrónál építenek jelenleg újonnan, nulláról. Ezeket egy francia állami cég csinálja, Grand Paris Express, vagy Société de Grand Paris néven, tehát a Nagy Párizs Társaság ez a neve, ez egy állami cég az elnök alatt. Tehát annak azért számos európai példát látjuk a nagy országokban, hogy a központi államok elkezdtek az igazán nagy fejlesztési vízióik kapcsán, ugye a vasút az mindenhol állami, tehát az mindenhol úgy van, de a nagy infrastruktúrák kapcsán, nagy városi, urbanisztikai projektek kapcsán állami fejlesztő lábakat létrehozni, és a szubszidiaritás helyett egy abszolút felülről vezérelt fejlesztési logikát vinni. Ez nyilván Nagy-Britanniában is ennek van hagyománya. De Spanyolországban is ez előfordul abszolút. Ott most például egy nagy vita van arról, hogy Katalóniában helyese az, hogy a spanyol állam Madridból menedzseli Barcelona számos fejlesztési kérdését, például most van egy nagy projekt, hogy az elővárosi vasutat elsüllyesztik, óriási tengerparti sétányok, meg minden, és ezt a madridi spanyol állami központ menedzseri, nem a katalánok és nem Barcelona. Én csak azt akarom mondani, hogy valahol ebben a kormányban is volt erre egy ambíció és egy szándék, amit lehetett kritizálni, lehetett mondani, hogy jó irányba mennek a dolgok, stb. Ezt 22-ben teljesen feladták, a teljes intézményrendszert szétverték, minden szakembert kirúgtak, Lázár János tényleg a filctolával lehúzott minden beruházást, ami működött, azt leállította, amire volt uniós pénz, azt is visszaadta. És most ott állunk, hogyha hirtelen a jogállamisági kritériumok, nem tudom, egy csettintésre itt megoldódnának, vagy nem tudom, majd kibékülne egymással az Európai Bizottság és Orbán Viktor, akár valami nagy politikai változások hatására, a magyar állam megszüntette a saját ilyen típusú intézményrendszerét, és ezt nem lehet egyik napról másikra visszaépíteni. És én értem, hogy ezt nagyon sokak egy ilyen technológiai problémaként érzékelik a nagypolitika nemes harcán belül. Azért azt érdemes látni, hogyha mondjuk 2026-ban kormányváltás lenne, jó eséllyel 28-29-ig az új kormány odáig nem jutna el, hogy egy nagyobb beruházást elindítson, mert egyszerűen nulláról kellene kitalálnia az intézményrendszerét. És azért ez probléma. Én szerintem ez a kritika, én értem, hogy nyilván ez egy szakpolitikai kérdéssé válik egy pillanat alatt, de én nekem erre, nyilván ezt lehet pénzhiánnyal magyarázni, hogy most elfogyott a pénz, és akkor ez így ennek a következménye. Én ezen túlmutatónak látom a rombolást léptékében, mint amit önmagában a pénzhiány indokol. Én szerintem van ebben egy a Lázár személyiségéből jövő bizalmatlanság, hogy amit nem ő dönt el személyesen, az nincs, és akkor inkább zárjunk be minden önálló szervezetet, és minden olvadjon be a minisztériumból, de óhatatlanul, ha valami beolvad egy magyar minisztériumba, az meg is hal, mert hát az a bürokrácia, meg az a teljes ilyen képtelen szabályrendszer, ami ott van, az érdemi fejlesztő munkát, azt már megöli. Tehát ebben van szerintem egy ilyen típusú menedzsment filozófiai probléma is, és nyilván van az is, hogy hogyan gondolkodik az országról és annak fejlesztéséről, az radikálisan eltér attól, mint amit a szakmai műhelyek gondolnak erről, és ezért aztán elég hamar inkább megszabadulnak tőlük. Tehát itt szerintem van egy nagyon komoly strukturális gond, és hát ezt ennek egy része a városfejlesztési kérdések, meg Budapest, és egyáltalán az, hogy hát gyakorlatilag Budapesten minden leállt. Tehát tényleg a város olyan fejlesztési pauzában van, aminek én nagyon kevés történelmi előképét látom, hiszen hát akár a 70-es évek, akár a két háború közötti időszak, végképp az első világháború előtti időszak, az ugye egy folyamatos fejlődésről szólt. Most itt ülünk 2024 Budapestjén, ahol lényegében a vár szépítgetésén kívül semmilyen közberuházás nem zajlik. És nem csak közberuházás nem zajlik, hanem lassan a magántőke is magára hagyja a várost. Amire lehet mondani, persze...
Ez mit jelent, vagy ezzel mire utalsz?
Nem látom, hogy nagy lakásépítések lennének, vagy... Ugye az irodaház biznisz az a Covid és a home office és egyebek elvitték, ugye már, hogy mondjam, bizonyos irodaházakat a piac nem is szívott fel, ezért az állam kivásárolta a tulajdonosokat, ugye ezt ismerjük, egy metróvonalára ér.
Ugye nincs pénz, de...
De a minisztériumok most meg a MÁV kap új székházat. Még a hotelépítészet az úgy, ahogy megy, mert a turizmus az szárnyal, de egyébként lakások meg nem épülnek, mert se a szabályozási környezet, se a piac egyszerűen nem biztosít olyan jövedelmezőséget jelenleg Magyarországon, mint amilyet Varsóba vagy Prágába is nagyon sok fejlesztői tőke inkább vagy Bukarestbe elment. És hát a város mögött egy olyan nagy vízió nincs, ami miatt, hogy mondjam, tehát ez ilyen furán hangzik, de hát a befektetői tőke számára Budapest ma nem egy olyan jövőképpel bíró pezsgő hely, ahol azt mondod, hogy hú, hát idehozom a pénzem, mert itt annyira mennek a dolgok, itt olyan forró városfejlődés van, hogy itt ez a hely, ahol jönni kell.
És szerintem erre lehet valami rendkívüli vagy krízis megoldási kísérlet, mondjuk egy ilyen szerződéskötés az emirátusokkal, nem? Mert most ez csak...
Szerintem ez valami ilyesmiből jön, de hát ugye ez meg rossz irányba megy, ez meg egy tévút. És egy tévút számos szinten, mert nem csak azért tévút, mert hogy most emirátus vagy nem emirátus, hanem azért, mert valójában ez az egész Maxi Dubajjal az a gond, hogy azt a munkát, amit a köznek kell elvégezni, mert a közjót érinti, hogy milyen város szerkezet van, milyen funkciók vannak, hogy néz ez ki, ez kiszervezi a magánfejlesztő, az, amiből még az életben soha nem született jó, tehát hogy a bármilyen városfejlődési mintát megnézünk, az mindig csak a köz és a magánszféra együttműködéséből tud jó születni. Itt meg ugye a köz az ki van szerkesztve a történetben.
Én pontosan erre utaltam, tehát hogyha most mindegy, hogy egyébként milyen kétségeim vagy bizalmatlanságom van az ingatlan fejlesztő cégekkel szemben, de hogy az biztos, hogyha egy sokkal diverzifikáltabb az a portfólió cég együttes, ami fejleszt egy városban, akkor azt azért még mindig könnyebben lehet kontrollálni, mint hogyha egyetlen egy beruházónak adunk oda egy ilyen területet mindenfajta garancia nélkül. A A Vitézi Dáviddal folytatott beszélgetésem első részét hallhattátok most. A beszélgetés nagy terjedelme miatt két részletben hallgathatjátok majd végig a műsort, úgyhogy jövő héten érkezik a következő rész. Támogassátok a Partizánt minden elérhető felületen, hogy készülhessenek még ilyen műsorok. A hangmunkát köszönöm Irsik Bencének, a grafikát pedig Görcz Andinak. Sziasztok!